akaratlanul is elkezdünk a szabadságért cselekedni. Nem szabadon cselekszünk, hanem a szabadságunkért próbálunk valamit tenni. És az a kérdés, hogy amikor a szabadságomért próbálok valamit tenni, az egyébként jó-e nekem? Vagy hogy tényleg ezt akarom-e csinálni? Például egy nő, aki azt mondja, idáig vagyok az alkalmazkodással. Elegem van. Hogy a gyerek, hogy a sírás, hogy az anya, elegem van. Egy nyugodt hely volt egy ideig a WC. Annak is befellegzett. Igen, a gyerekem úgy kitépte a kilincset, most nincs rajta kilincs. Mondta anya. Meghallom ezt a szót, a holdra kilőném a gyerekeim. Most amiket mondtam, ezt mind tőletek hallottam. Komolyan a WC-t, a kilincsletépést, meg a holdra kilőni a gyerekeket. Mind a három édesanyától van. Hozott anyagból dolgozom. Ugye a szülésből se tudok nektek perfekten beszélni. Szóval, itt van akkor ez a... Mi lesz a késztetésem, hogy szeretnék szabadulni? Valami, elkezdek a szabadságomért cselekedni. Most az a kérdés, hogy amikor ennyire beszűkült állapotban vagyok, és elkezdek a szabadságomért cselekedni, azt hogy csinálom? Mert nagyon sokan azt mondják, kell nekem levegő, egy tér, a szabadság. És akkor innen fölállok, és sem... Na, mint a kiégés folyamatában, a 7., 8., 9. lépésen, tudjátok, egyszer csak a céges kétnapos üzén, azt mondom, hogy bele vagyok pusztulva, akkor jöjjön a Robi. Én magamra húzom a Robit, nem is áll ellen, hadd jöjjön a viharos lamúr. Hát, hogy az mennyire viharos, meg mennyire lamúr, azt nem tudjuk, de hogy... Jó dolog a céges tréning. Kétség kívül tettem valamit a szabadságomért. Kétség ki, abból a beszűkültségből kihúztam magam. Ez már tényszerű, nem? Mert azt az alkalmazkodás a férjemhez, meg gyerekekhez nem sok volt. Mit akarok ezzel mondani? Hogy a szabad cselekvésnek a világát keressük, de amikor már nagyon nem vagyunk jól, akkor elkezdünk nem szabadon cselekedni, hanem a szabadságunkért bármit megtenni. És ennek sokszor olyan lehetetlen hülye következményei vannak, hogy még rosszabb helyzetbe kerülünk. A másik lehetőség az, hogy rájövök, hogy tulajdonképpen hihetetlenül beszűkültem, a séma maga alá sodort, de szeretnék szabadon cselekedni, de már nem tudok, vagy szinte nem tudok, ezért most először azt kell kitalálnom, hogy tudok a szabadságomért cselekedni. De nem akárhogy, most nem az a cél, hogy szabad legyek, hanem hogy jól legyek szabad. Hogy mikor szabad vagyok, akkor döntsek az életemről. Ne pedig azáltal elkezdjek dönteni az életemről, hogy egyszerűen csak akartam szabadulni, vagy szabadnak lenni. Lehet, hogy egy picit paposan fog hangozni, de nem tudom. Az is lehet, hogy így van. De az a benyomásom, válásoknál, hogy nagyon sokak ezt így fogalmazzák meg, hogy szabad akartam végre lenni. Miközben a realitás inkább az, hogy a válás révén nem szabadabb leszek, hanem függetlenebb. Mert a szabadságnak más a természete. Most ha én alkoholfüggő vagyok, vagy kólafüggő, buborékfüggő, mert én buborékfüggő vagyok. Tulajdonképpen legszívesebben azt mondanám, hogy ilyen 8 fokos hideg buborékfüggő, de nem tudom, hogy van-e hőfoka a buboréknak. Mert hogy az meg ugye levegő. Tehát ezt én nem értem. Mert hogy a buborék a jó. hogy ha azt mondom, hogy rakjam el valaki, ne is lássam, ettől nem lettem szabadabb. Hanem most nagyobb távolságot sikerült vennem a piától, a buboréktól, és de szabadabb nem lettem. A távolság nőtt meg, és ilyen értelemben függetlenebbé váltam. És nem egyszer az szokott egy rettenetes csalódás lenni, hogy akkor itt van, megtörténik, már most akkor nem vagyunk házasok, már hát csak van 3 gyerekünk. Fenne egye meg, megint találkoznom kell a férjemmel. Hát ugyanannyit találkozok vele minden nap. Mert hogy a gyerek hogy, és akkor a gyerekekkel hogy, és a szülőtársak maradtunk, hát ez gondolta a csuda. Hát de csak így van. És tulajdonképpen most szinte még nehezebbé válik, hogy muszáj volna valahogy vele egyeztetnem. Nem, hát a gyerekek miatt muszáj valahogy egyeztetnem, tehát a helyzet megmaradt. Azzal a kínzó lehetetlenséggel, hogy most úgy rossz, hogy már nem is a férjem. És még így is kell csinálni. Tehát most mondja, hogy vad idegennel kell minden nap egyeztetnem, akit utálok. Hát ezért ez nem, na. Tehát a függetlenségem nő meg, a szabadságom nem. Az egy külön dolog, hogy a szabadságom hogy jön meg. Na most azt akarom ezzel mondani, hogy nem mindegy, hogy szabadon cselekszem, vagy a szabadságomért cselekszem. Sokszor, amikor szabadon szeretnék cselekedni, először elkezdek a szabadságomért valamit csinálni, és hogy az mi? Na, itt nagy kérdőjelek. Ismerős ez? Hogy úgy... Most ide ülök megint, mert valahogy, nem tudom, ilyenem van, hogy az utóbbi hetekben többször kérdezték meg tőlem, hogy bírom én a papi életet. És erre mondjuk az egyik válaszom, hogy 20 év papság alatt 4-szer gondoltam azt, hogy hülye vagyok. De nagyon. Hogy én ezt elszúrtam? Hogy én ezt elrontottam? Hogy én valami 15 perces Isten élményre rácsaptam az életem? Hát, hülye vagyok én? Ezért nem lesz feleségem, meg gyerekem, meg családom, meg semmim? Azért a 15 perces Isten élmény miatt? Nem vagyok normális. Ezt 20 év alatt 4-szer éltem át úgy komolyabban. Tehát nem csak úgy, hogy vissza tudom emlékezni. 4-szer. Volt, hogy ez évekig tartott. De komolyan. De most te kérdez. Ez jó, de erre nem számítottam, hogy ez. Na, ezt tudjátok, mi ezt hasonlít? Mint amikor mondtam anyukámnak, hogy elmegyek papnak, és erről azt mondta, hogy na, akkor fölkötöm magam meg a kutyát is. Ez most pont olyan volt, mert látjátok, ezen is nevettek. És most értitek, 3 ilyen tartalmat mondok, hogy 2 évig voltam rosszul, anyám azt mondta, fölköti magad a kutyát, és ezen mind nevettek. Ez nagyon érdekes. És azért meggondolom, hogy jövök-e legközelebb. De most már, hogyha itt tartunk, akkor látom, hogy sokan tényleg most vagytok először. Kamú, tudom, de mindegy. Most már akkor meg kell hallgatnunk még egyszer ezt a történetet, hogy akkor Erdélybe mentem, és akkor Erdélyben elmondtam azt, hogy hát az én apám székely ember, a pálok onnan vannak, na, egyszerűség, minden. És hogy mondjuk az apám meg azt mondta erre, hogy a fiam, csinálsz, amit akarsz. Nem volt egy nagy családi örökség. És hogy na, Erdélyben elmondtam, hogy az én szüleim körülbelül így álltak hozzá a papsághoz. Hogy fiam, csinálsz, amit akarsz, vagy hogy megölöm magam meg a kutyát is. És ott Erdélyben aztán lehetett kérdezni az előadás után. És fölállt egy székely ember, azon, mint az apám, azt mondja, egy kérdés volna, mi lett a kutyával? Na most pont így éreztem magam az előbb, mikor elmondtam nektek, értitek, ide ültem, hogy talán érezzétek, hogy ver a szívem. Értitek, hogy 2 évig voltam rosszul, és akkor ezt kapom, jaj, kicsit az ide átjövök a csecsemőkori sérüléseimhez. Na, jó van. Szóval, megvan még a téma, hogy miért beszélek? Nekem megvan, csak nem szerintem ti már elvesztettétek. Ezzel nem csodálkozom, ugye? Mert a kutya elvitte a fantáziát. Viszont mindig így szokott lenni. És tudjátok, mire gondolok még? Hogy van most köztetek néhányan, akik nem is most erre figyelnek, hanem a következőn gondolkodsz. De mi lett a kutyával? Volt ilyen köztetek? És nem gondoltam, mi lett a kutyával? Tudtam, hogy van ilyen. Mi lett a kutyával? Ne szórakozzon már. Tessék? Jaj, hát most már mondhatjátok ezt nyugodt. Most már nem számít. Na, hogy mi lett az anyukáma? Túlélték. Azt. Nem, ez tényleg azt még... Na, gyerünk, Feri. Tehát, négyszer éltem át ilyesmit, és tényleg az egyik két év volt, hát az egy folyamat. 10%. 20 évhez képest. Egyébként nem is olyan sok. Szóval, ott ezekben a mély pontokban, és azok nem pontok voltak, hanem időszakok, elkezdtem rájönni arra, hogy ha nem szabadon vagyok pap, úgy nem tudom csinálni. Szóval, hogy lehetek úgy, hogy ez dobta a gép, meg most már akkor így maradok, meg milyen most 75 év, vagy úgy kórhatár, addig csak gyögykög a gép, vagy nem tudom. Tényleg, tudjátok, hogy nekünk annyi? 75. Na de akkor mi nem fejeztük be, csak akkor már nyugdíjasként csináljuk ugyanazt. Hát, hogy arra gondoltam, hogy tehát ezt nem tudom nem szabadon csinálni. Tehát vagy szabadon csinálom, vagy nem tudom csinálni. Nem az, hogy nem akarom, vagy nem esik jól, nem tudom csinálni nem szabadon. Hát akkor rájöttem, hogy de nem vagyok abban az állapotban. Hát először a szabadságomért kell dolgoznom, és amikor szabad vagyok, akkor tudom eldönteni, hogy akarom tovább csinálni. Akkor rájöttem, hogy ez a kettő nem ugyanaz, hogy szabadon csinálni valamit, vagy megdolgozni a szabadságomért, hogy aztán szabadon tudjak valamit csinálni. Na, elmondom például, hogy nekem mi jött be, de ti ezt ne csináljátok. Most komolyan, nem azért mondom, hogy ezt kell csinálni, csak elmondom, hogy én nekem mi jött be. Rájöttem, hogy ha csak szabadon tudom csinálni, akkor meg kell adnom magamnak a szabadságot, az nem egy szöveg, meg egy szó, hanem hát akkor a szabadság. És hogy tudok a szabadságomért dolgozni úgy, hogy közben ne hozzak nem tudatosan már is döntéseket az életemről. Ugye ez a téma? Hogy észrevétlenül, hogy a szabadságomért dolgozok, elkezdtem dönteni az életemről. Ezt nem akartam. Én azt akartam, hogy én dönthessek. Akkor rájöttem, a legjobb, ami egész biztos azzal, hogy a képzelő erőmet meg a fantáziámat fogom használni. Hogy a végletekig kiérezem, hogy mi minden lehetnék. Mi mindent csinálhatnék. Milyen válaszokat adhatnék erre a helyzetre. Hát ezzel nem bántok senkit. És akkor volt, hogy napokat azzal töltöttem, hogy igen, na, tessék, akkor, na, csak jó dolog ez a kent. Azért csak, na, lehet egy kicsit valahogy vadászni. Azon fantáziáltam, hogy mi lenne, akkor majd én szerelmes leszek valakibe. Hát csak, mégiscsak, na, hát azért annyira nem vagyok sérült. És akkor... Na, de akkor lesznek gyerekeim is. Mi attól? El kell képzelnem a házat, el kell képzelnem a lélek, el kell képzelnem a lakást, el kell képzelnem a gyerekeket, el kell képzelnem a homokozót, el kell képzelnem a radiátort a lakásba, és el kell képzelnem azt, hogy összefirkálták a falat, és el kell képzelnem, hogy éppen lerobbant az autó, és nem tudunk elmenni sehova. És ezt mind el kell. És ahogy megengedtem magamnak ezt a szabadságot itt belül, hogy... Bármire mehetek, bármi történt, bármi csináltok, bármi. Hát senki nem mondja, hogy ne. Hát de pontosan, hogy így van. Hát ez a realitás, hogy elmegyek holnap a püspökhöz, és azt mondom, hogy ennyi volt. Hát ki akadályoz meg? Ki mondja, hogy ki? Ez a szabadság, ez bármikor megtehetem. És akkor így fogalmaztam, és visszajövök ide, hogy ez volt a mondatom, hogy hát egy 15 perces Isten élményre rátettem az életem, nem vagyok normális. És akkor... Azt mondtam, rendben van. Feri, nem mondok neked ellent. Na, most meghallgattalak, igazad van. Hát induljunk innen ki, tehát ezt elcseszted. Négy. Ennek ennyi. Most akkor jó, rendben van. Az életedből bármelyik másik élményre ráteheted az életed. Tök szabadon, te döntöd el, hogy melyik élményedre teszed az életed, vagy élmény sorra, vagy tapasztalatra, vagy tök szabadon, döntsd el, melyik legyen. És gondolkod, arra jutottam, hogy az Isten élményem a legjobb. De közben bejártam Tolnát, Baranyát, Kukutyint, eljártam a földön, Marson, Holdon, minden, és úgy értem vissza. És egyszer csak, hogy tök ugyanoda visszaértem, onnan elindultam. Ugye van ilyen gyönyörű mondás ez, hogy elindult a vándor, hogy keresse Istent, és elment, és 1 év, és 10 év, és 25, és 35, és akkor már lemondott róla. Szóval, hogy lassan öreg ember leszek, hát nem, és visszaért a kunyhóba, és Isten ott várta. De el kellett indulni, 35 évre szükség volt, és csak úgy volt ott a kunyhóba a végén. Na, most nem akarom magyarázni, elnézést. Szörnyű egy ilyen történetet megmagyarázni. Tényleg ezt visszavonom. Csak már nem lehetne. És akkor visszaértem ide, és rájöttem, hogy na most szabadon el tudom dönteni megint, hogy melyik élményemre teszem az életem. Anélkül, hogy ahogyan a szabadságomért dolgoztam, ezzel akaratlanul is eldöntöttem volna az életem. Vagy tettem volna egy csomó olyan dolgot, ami most megint dolgozhatok, hogy szabad legyek. És tudjátok, mi a nagyon érdekes? Ezért kezdtem így, hogy nem mondom, hogy ezt csináljátok. Mert néha, ha előkerült ez a téma, akkor erre föl megkérdezték tőlem jó páran, hogy jó, Feri, hogy dolgoztál meg a szabadságodért? És én elmondtam, hogy nekem például ez bejön. Hogy minden előítéletesség, minden konformizmus, meg minden elvárás, meg minden hagyomány, meg szokást ilyenkor hátra teszek, és azt mondom, bármit csinálhatok. És eddig akárhol elmondtam ezt, majdnem mindig egy csomóan felszisszentek. És azt mondták, ezt ne. Amit bele gondolni is félelmetes. És amikor előadásban elmondtam ezt, hogy a szabadságomért így dolgoztam meg, nem volt még olyan előadás, hogy ne jöttek volna oda csoportosan, hogy atya, ki akarsz lépni? De most ez komoly, hogy te, hogy akkor... Valahol úgy elakadtak, hogy a végét már nem is hallották. Hát úgy megrémültek ezen, hogy ez hogy van. Mit akartam ezzel mondani? Azt, hogy van a között különbség, hogy elkezdek a szorult helyzetemben a sémától verve a szabadságomért dolgozni, mert egyszer már tűrhetetlen, és ezzel újabb bonyodalmak veszik a kezdetét. Vagy pedig azt mondom, nem most kell futnom egy újabb kört, okosan és bölcsen meg kellene dolgoznom a szabadságomért, hogy aztán szabadon tudjak majd döntést hozni itt. Hogy a kettő nem ugyanaz. És aztán, ahogyan önismereti csoportokban sok-sok tapasztalatom lett, nem személyes, hanem a tiétek, akkor még jobban láttam, hogy ez a különbségtétel nem világos. Hogy szabadon döntök, vagy a szabadon cselekszem, vagy a szabadságomért cselekszem. Mert amikor a szabadságomért cselekszem, akkor lehet, hogy még se kép, se hang nincs. Vergődök, csapongok, akármit csinálok. Jó, most ezzel lezártam ezt a részt, és mit akarok mondani? Most! Szerintem egyébként a címet most lefette az, amiről beszéltem. Szerintem egész jól. Ha egyáltalán tudjátok, mi volt a cím? Most mondom az új sémát. Az új séma neve, séma, új séma. Na most, az új séma, nem akartak rögtön felszentelni, azt tudjátok? Nem, nem, nem. Hát ilyenkor vagyok nagyon megértő az előjáróimmal. Az új schéma, hát nem új, mert ti régóta csináljátok, csak hogy még nem beszéltünk róla. Érzelmi gátoltság. Ez jelent meg valamikor címként, és nem beszéltem róla egyáltalán. Az érzelmi gátoltság mit jelent? Az érzelmi gátoltság azt jelenti, hogy az érzelmek gátoltak. Ugye, mert András mindig mondja, hogy egy mondatban fogjam össze a lényeget. Ennyi. Most egy picit, ha kifejtem, akkor lesz 3 óra. De nem, jóval több lesz. Több lesz, már látom. Az érzelmi gátoltság, most mondjuk így, kezdjük az eredetet. Nagyon egyszerűen, általában úgy, most mindent próbálok egyszerűen, de úgy, hogy az még igaz legyen. Hát tényleg, most a végén annyira egyszerű, hogy már nem úgy van. Onnan alakul ki, hogy egészen picinyke korunktól kezdve vannak ösztöneink, vannak vágyaink, vannak késztetéseink, vannak érzéseink, vannak indulataink, és vannak gesztusaink, és mozdulataink, és cselekvőképességünk, és bármelyiket éppen csináljuk, és kifejezzük, és megéljük, és benne vagyunk, a sírástól, a tombolásig, a hánykolódástól, a hányásig, és minden, ami, hát pici baba vagyok, tehát minden, ami van onnantól kezdve, és egyszer csak kívülről apa, és anya, és nagymama, és nagypapa, és értitek a szakszervezet, azt mondja, hogy na Feri, azért ezt nem illik. Most, ha ők azt akarják, hogy én semmiképp se vakargassam a fejem, előadás alatt ezt ne csináljam, ne húzigassam a gatyámat állandóan föl, hogy rendesek, hogy tűrjem be, ne járjak csíkosba, amikor ez, értitek, hát tiszteljen meg a közönséget, ti se csíkosba vagytok, ugye? Azért te mondjuk, az nem. Az nem. Szóval az történik, hogy miközben én éppen kifejezem magamat, valami vágy, készletés, aközben mondjuk nevelő célzattal pedagógiai eszköztárból merítve, de ez egy elavult pedagógia, de most ezt hagyjuk, megszégyenítenek. Ugye ott ülünk, és én vagyok 4 éves, és vakargatom a fejem, és akkor anyám rácsap a kezemre, azt mondja, látod, hogy néz rád Panni nénéd? Hogy egészen olyan voltál, mint egy kis majom. Hát a kis majom vakarja így a fejét. Péter, most lássam ezt utoljára. Ugye Margit néni? Margit néni volt az előbb. Igen. Panni? Na, jó van, itt vagytok, jó van. Nem valami sémában időztök. És akkor a Panni néni, értitek, mert értő is ám a pedagógiához, szóval értitek, és akkor ketten összefogunk a pedagógia nevében, azt mondja, igen, úgy nézett ki, szakasztott, mint a kis majom, jaj, el is képzelem, még 50 éves, és így vakargattál a fejed, Petikém, na, arra nem is beszél, hogy a mi családunkban, na, Kovacsics-Kovacs családban. Nálunk ez sosem volt módi, de soha. Nem is értem, miért így ülök. Egy hölgy a derekát neki támasztja a szék támlájának. Így biztosítva az egyenes tartást, azt, hogy mindig délcegem, előrefelé tudjon tekinteni. Kezét lágyan fekteti, pihenteti a térdén, amit sosem tart így, mint most én. Hiszen egy hölgy nem hord gatyát, azt hagyja a parasztokra. Tekintete nem árul el heves érzéseket, mindig a körülményeknek megfelelő eleganciával, önfegyelemmel és bölcsességgel cselekszik. Péter, anyádnak igaza van. Katikám a púderemet ide adnám? Ezt most egy kicsit túltoltam, kétségkívül, de... Ez nem egy könnyű gyerekkor. Hát ezt úgy sok szülőtől megkapni, most akkor a nagyszülők, meg minden, és még az összes nagynéni és nagybácsi is rátolja magáért. Tehát valami vágy, érzés, szükséglet, satöbbit kifejezek, és a környezetem engem megbélyegez érte. Megvet érte, megszégyenít érte, azt mondja, hogy undorító, hogy nevetséges, hogy gusztustalan, és tulajdonképpen mindennek aztán az összefoglaló neve, hogy ez rossz. És egy rendes kislány ilyet nem csinál. Rendes kislány nem harabdálja a körme tövét. Úgyhogy majd megvan, mit fogunk csinálni. Gép zsírba kell mártogatni a kislánynak az ujját. Tényleg lát az arcod annyira sokat mondom. De volt, ahol ezt csinálták. Gép zsírba, vörös, mert az vörös. Ha csak a hölgyek kedvéért mondom. Na, értitek, mert most azt mondanád, hogy alapozó, azt te érted, én nem. De a gépzsírba kifejezetten otthon érzem magam. Tehát belemártották a gyerek ujját a gépzsírba. Vörös. És az olyan ám, olyan a gépzsír, hogy nem úgy van, hogy akkor picit vörös lett, hanem ilyen cupákok akkor ráragadnak az ujjadra. És így kellett délután lenni, hogy ne szokjon rá a köröm rágásra. Így gépzsíros ujjal. Megtörtént, amit most mondok. De egész döbbenetes dolgokat tudunk megcsinálni a gyerekeinkkel, csak azért, mert nem látják, ugye? Már mások a gyerek, látja csak, mások nem. Tehát történik egy nagyon erős, hosszantartó, így úgy amúgy megszégyenítés, megszégyenülés. Nagyon erős megbélyegzése, minősítése annak, hogy ha te jó vagy, vagy rendes vagy, azt akarod, hogy szeressünk, azt akarod, hogy hozzánk tartoz. Hát egy gyerek, ha nem tartozik a családjához, akkor senkihez se tartozik. Tehát akkor kilőttük őt kukutyimba. Hát persze, hogy megéri neki hirtelen nem éhesnek lenni, nem szomjasnak lenni, nem fáj a feneke többet, nem is fázik, nem viszket, nem ettől kezdve nem viszket. Hát érted, ha ez az ára annak, hogy anyám szeressen, akkor nem viszket. De nem így van, hát érthető, hogy így van. És kialakul egy séma, és a sémának a lényege, hogy bizonyos érzések, érzelmek, és itt, ami a legizgalmasabb, hogy... Mondhatnánk azt, ja persze, akkor az agresszióra mondják, meg a körömrágásra, meg a üzőre, meg a, tudjátok, a bányászatra, és hogy, tehát hogy ezt mind rendes, nem tudom, ezt nem csinálja. Ne viszketne annyira az Csak a helyzet ennél szomorúbb, mert hogy gátlás alá kerül például, hogy nem lehetsz boldog, ha vagyis, szoknya, magas sarkú, de kényelmetlen. Hát most egy úri hölgy, hogy boldog? Sehogy, nem tudom, erről nincs élményem, tehát hogy sehogy, ez egy kicsit túlzásnak hangzik, de hát ha boldog is, naplomba lesz erről egy mondatom. Ma este 1874, Pest-Buda, boldognak éreztem magam. Pont. Hiszen nem tart semmi sem örökké. Szóval, az érzésekben a gátoltság pozitív érzésekre is kiterjed. Nem élhetem meg, de pláne nem fejezhetem ki, ha boldog vagyok. Nem fejezhetem ki, ha örülök. Nem fejezhetem ki, hogyha lelkes vagyok. Nem fejezhetem ki, ha hálás vagyok. És most jön még egy csavar, hogy mi az, ami az érzelmi gátoltsághoz hozzátartozik. Nem fejezhetem ki, ha valakit szeretek. Hát azt értitek, az tele van gesztusokkal, az tele van cselekvés, az tele van még spontán dolgokkal. Fúj! És Szeretlek, Dezső! Ilyet úrinő nem mond. Nem, akkor az történik. Dezső, minimum így, értitek? Donna mamma. Dezső, kérem! Igenis, Luisa? Nem bántam meg, hogy magához mentem. Most. Nincs a szeretetnek nincs kifejezése. Nincs, mert az is veszélyes. Kiszolgáltatottá tesz. Tanultatok már ilyet mindenféle ilyen, hogy nem, a szeretetedet ne fejezd ki, mert érted, akkor majd kihasználható leszel. Jól. Mert elkapatja magát az ember. Most még, ami ide tartozik, érzelmi gátoltság alá, a gondoskodás gátoltsága. Annak a kifejezés, hogy meghámozom neked az almát. Tényleg a nagymamám jutott eszembe. Nagymamám úrinő volt, de tényleg, ő onnan szedem az élményeimet. Nagymamám úrinő volt, de pucolta az almát. De olyan elegánsan csinálta mindig. A nagymamám elegánsan megpucolta az almát, mert azt mondta, a héjához mindenféle emberek hozzá nyúltak. Megpucolta, ketté vágta, majd négybe vágta, kicsumázta, még azt el... Kicsi a gyerek, ő meg 8 darabba szelve, tök egyforma szeletek. Porcelántányér, nem a műanyag, érted, mű, persze, műanyag. Kis unokám, fölvágtam az almát. Mire én, megvan a héja! Nagymamám úgy érezte, nem vagyok az ő kölyke. Ez egy valami másik alom. És de ez az érdekes, hogy ott volt benne valami játékosság, mert a nagymamám azt csinálta, amikor picik voltunk, hogy az héját nem adta oda, de vágott két kicsi részt a héjából, és rátette két körmére. Legkomolyabban. Rátette két körmére. És azt mondta, nem a héja az nem, de nézd csak, varázsolok. És rajta volt a két ujján úgy, és azt mondta, hüst, hüst. És másik két ujját nyújtotta, és azon nem volt rajta az alma. És én 2-3-4 évesen, és ha egy varázsló azt mondja, hogy a héját ne, akkor nem. Úgyhogy leszoktam arról. Ezt így mondom. Hú, az idő. Jaj. Nem szabad vakargatni az órát. Miért vakargat valaki egy óra lapot? Ez már komoly. Tehát az érzelmi gátoltság alá nem csak negatív érzések, nem csak az agresszió kerül, hanem pozitív érzések, de beleértve a szeretetet, a törődést, a gondoskodást, az együttérzést, És természetesen, ha van valami, amit tilos, az a spontaneitás. Ezért az érzelmi gátoltság tulajdonképpen egészen pontosan ellentéte a elégtelen önkontroll, önfegyelem sémának. Emlékeztek? Elégtelen önkontroll, önfegyelem. Mert ott az elégtelen önkontroll, önfegyelemnek az volt a logikája, hogy gyerekkorban ott vannak a késztetéseink, ez mindenféle késztetés, lehet érzés, lehet ösztönkésztetés, vágy és valami, És ebből rögtön cselekvés fakad. Ez a kisgyerek működés módja. Késztetés, cselekvés, késztetés, cselekvés, késztetés, cselekvés. Amikor az anya ráver a kezére, azt mondja, nálunk ilyen nem szokás, hogy nevetsz te, az összes fogad látszik, mint a rohadt lónak. Na, ez a... Hát ezt megy, tőletek tanulom. És megy ez a di-di-di-di-di, akkor tulajdonképpen mit tanítok meg a gyereknek, hogy a késztetés és a cselekvés között gondolkodjon, de úgy, ahogy én akarom. Tehát azt gondolja erről, amit én gondolok. Vagyis, hogy ez nevetséges, primitív, gyerekes, alpári, undermány. Az elégtelen önkontroll, önfegyelem sémánál az a probléma, hogy valaki felnőttként úgy él, hogy ez a köztes fázis, hogy egyáltalán elgondolkodok egy késztetés és cselekvés között, elégtelenül működik. Nem gondolkodom el most se rajta. Hogy szóljon, öcsi! Úgy az ötben, ki kell ereszteni a gőzt, akkor tájt, hogy menjen az a gőz. És ezzel szembe állítva mondhatjuk azt, amiről most beszélünk, hogy érzelmi gátoltság. Mert itt meg az történik, hogy hát még valami késztetésre emlékszünk a múltból, de utána úgy megtanultuk, hogy nulla cselekvés, hogy mindent 25-ször át kell gondolni, ezért aztán itt teljesen túltoljuk az önkontrollt meg az önfegyelmet. Önkontroll, önfegyelem, önreflexió. Önkontroll, önfegyelem, önreflexió. Hopp, bepisiltem. Na hát, így. Na addig kontrolláltam magam, míg így nem járok. Ez a két séma, ma egy olyan sajátos alkalmunk van, én nem tudom, azt hagytam, hagyd menjenek a dolgok. És ez a két séma tulajdonképpen, mint hogyha egymással feleselne. Itt egyáltalán nincs reflexió és gondolkozás, itt pedig mindenféle késztetésünk belefullad az önfegyelem, önreflexió, önkontroll világába. És a következő alkalommal, mert leírtam, most csak egy picit, hogy na, mi is ez, hogy tulajdonképpen az érzelmi gátoltsághoz mi minden tartozik hozzá, most csak lényegi összefoglalását próbáltam adni, hát már amennyire sikerült, már vagy 36 pontnál tartok. Hogy mi minden tartozik abba bele, hogy ez az érzelmi önkifejezés gátolt, és azért is tartom ezt izgalmasnak, mert azt lehetne mondani, hogy ha kultúrákra valami jellemző, akkor ránk ez az érzelmi gátoltság jellemző kulturálisan. Nem kifejezni a szeretetet, nem kifejezni a törődést, a gondoskodást, a... Hát... Mindenkinek jó éjszakát, egyetek almát!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.